A fenntarthatóság, illetve fenntartható gazdaság a témánk tehát ebben az adásban, és amit elmondtál azzal kapcsolatban, egyrészt van egy olyan érzésem, hogy nem csak, hogy kibocsátásban ugye a nyugati országok azok, amelyek élen járnak, illetve több olyan ország van, például az Egyesült Államok, hanem érzek egy ilyen bizonyos fokú hipokráciát, illetve eltolódást is, akár a azokkal a skandináv országokkal kapcsolatban is, akik egyébként önmaguk nagyon jó teljesítenek ebben a témában. Például mondjuk itt a húsevés, vagy az, hogy milyen sajtokat fogyasztanak, meg milyen termékeket. Tehát van egy csomó olyan import termékük, ami hát lehet, hogy jótékonyan szemet hunynak a felett, hogy ez egyébként milyen kibocsátással járt, de ő megteheti magának, hogy megvásárolja. És hogy is mondjam, tehát nem fogalmaznék ilyen sarkosan, de mégiscsak így mondom, hogy lehessen vele vitatkozni, hogy hát ilyen előjogot képez magának arra, hogy ő mondjuk marhahús tegyen kétszer egy héten, vagy háromszor egy héten, mert megteheti, hiszen gazdag ország.
Persze, de én nem országokban gondolkodnék igazából, mert ugye minden országban vannak nagyon szegény és nagyon gazdag emberek. Tehát, hogy csak Magyarországot nézzük, akkor van a társadalomnak egy felső 10-20%-a, aki mondjuk rendszeresen eszik húst Magyarországon, adott esetben sztéket, meg van egy alsó 70%-a, akinek alig kerül hús az asztalára, nem is szólva a legalul lévőkről, akik még egészségesen táplálkozni se tudnak. Tehát, hogy egy egész országot én nem kezdenék el piszkálni, én azt gondolom, hogy igazából a felső jövedelmi tizedekkel van baj, de még őket se piszkálnám, mert szerintem az nem egy megváltó attitűd, amit a zöldek csinálnak itt évtizedek óta, hogy elkezdünk kipécézni embereket, és mutogatunk rájuk, hogy neked kell megváltoztatni az életviteledet, mert én azt gondolom, hogy az életvitel hibáztatása az valójában arra jó, hogy ne vegyék észre az emberek, hogy a társadalmi gazdasági rendszerrel van baj. Tehát ugye a rendszer problémákat kéne megoldani. Ugye az az ember, aki azt gondolja, hogy neki attól lesz jó, hogy ő egy batárnagy autóban ül, egy tankméretű SUV-ban, az azt gondolom, hogy nem azért ül abban, mert ő neki ettől jó, hanem ő fél valamitől. Tehát, hogy ott vagy pszichológiai problémák vannak, vagy attól fél, hogy összeütközik egy másik autóval, és akkor neki kell nagyobbnak lenni, de akkor ugye abból az lesz, hogy akkor még nagyobb autók kellenek. Vagy egy másik példát mondjak,
vagy minden státuszszimbólum is lehet, nem?
Vagy egy státuszszimbólum. Tehát itt azt gondolom, hogy itt társadalmi mögöttes kiváltó okok vannak, hogy ez miért történik. De egy még semlegesebb példát mondjak, ugye egyre több ember vásárol magának légkondicionálót. Tehát gyakorlatilag a forró nyarakat már a legtöbb ember úgy akarja kivédeni, hogy vesz magának légkondicionálót. Na, mindenki tudja, hogy a légkondicionálók tovább rontják a klímaváltozást, hiszen ugye a légkondicionáló árammal megy, az áramot azt valahol mondjuk egy gázerőműben termeljük meg, az ugye CO2 kibocsátással jár, meg a légkondicionáló előállítása is üvegházhatású gázkibocsátással jár, tehát hogy a megoldással rontunk tovább a helyzetem. Most én nem akarok újjal mutogatni emberekre, hogy te vagy felelős azért, mert te miért vettél magadnak légkondit, bezzeg egy afrikai nem tud magának légkondit venni, mert szerintem nem az a megoldás, hogy elkezdünk embereket bántani, mert én tökre megértem, hogy mondjuk egy idős ember, akinek szívinfarktusa lehet a melegben, az vesz magának egy légkondit, vagy egy kismama, akinek otthon sír a gyerekkel, mert melege van, az vesz magának egy légkondit, vagy egy dolgozni akaró ember, akinek a munkahelyén képtelen dolgozni egy nyári 35 fokos melegben, az vesz magának egy légkondit. Tehát én tök értem, hogy az emberek miért reagálnak. Tehát igazából nem az embereket kéne bántani, hanem azt a társadalmi rendszert kellene megváltoztatni, amelyik létrehozza azt, hogy belekényszeríti az embereket olyan fogyasztásba, amelynek egy része kényszer, egy része pótcselekvés, egy része pedig a valódi örömök helyett van.
Az a gond ezzel, amit mondasz, szerintem, hogy ez olyan, mintha én azt mondanám neked, hogy figyelj, szeretettel látnak nálunk bármikor. És mondtam egy olyat, ami megfoghatatlan, tehát így te tudod azt, hogy jöhetsz hozzánk vendégségbe bármikor, de mégse jössz el, mert ez a bármikor, ez egy ilyen megfoghatatlan. Tehát egy gazdasági, társadalmi változást előidézni, ez olyan, mintha most mindenki bólint egyet, hogy Pogi, neked igazad van, de hát ebbe én most nem tudok mit csinálni, meg belekezdeni, megyek, veszek egy légkondit, mert melegem
van. Akkor van így, hogyha nem akarok elmenni hozzád vendégségbe, mert ha el akarok menni hozzád vendégségbe, akkor azonnal megkérdezem, hogy oké, jó-e neked a jövő héten kedd, mit fogunk csinálni? Hozzak-e egy kis sztéket grillezni, vagy mit tudom én, tehát hogy akkor konkretizálod, tehát hogy én ezt egyáltalán nem tartom egy lehetetlenségnek, hogyha valakinek azt mondják, hogy másképp kéne szervezni a társadalmat, akkor ne fogadja most már el azt, hogy mindig csak azt mondogatják neki, hogy ez, ami most van, az fenntarthatatlan, hanem igenis kérdezzel rá arra, hogy mi lenne az alternatíva, és mi lenne a fenntartható. Én ebben a Fenntartható Gazdaság című könyvben pontosan erre törekedtem, hogy azt konkretizáljuk akkor, hogy jó, ne csak általában emlegessük a fenntartható gazdaságot, hanem akkor nézzük meg azt, hogy ez milyen társadalmi változásokat feltételez, milyen technológiai változásokat, mennyibe fog ez kerülni, mennyi időnk van rá, tehát hogy mennyire vészes a helyzet, egy évünk, 10 évünk, 100 évünk, milyen időtávban kell gondolkodni, ki fogja ezt levezényelni, tehát hogy ez a kormányzatok, a politikusok, a cégek, a magánszemélyek, kinek a dolga, és miből, tehát hogy van-e arra pénzünk, és honnan van arra pénzünk, hogy ezt levezényeljük. Ezekre a kérdésekre próbálok konkrét választ találni ebben a könyvben, tehát szerintem ezek konkretizálhatók, ahogy egy meghívás is.
Oké, és akkor még egy picit visszamennék, bár nem akarok nagyon sokat lovagolni ezen az ESG kérdésen, de szerintem kicsit leegyszerűsítettük ezt, vagy leegyszerűsítetted ezt. Én értem, hogy te azt mondod, hogy tehát társadalmi, gazdasági változást kell eszközölni, szerkezeti változást kell eszközölni, de én mégis hiszek abban, hogy nagyon sok olyan cég van már most, akik, oké, lehet, hogy induló cégek, vagy új cégek, de abszolút ezeket az elveket tartva, ilyen filozófiával indulnak neki, és a piac igenis ki tud kényszeríteni dolgokat. Tehát, hogy ugye...
Akkor még egyszer, tehát hogy az, amiről te beszélsz, az ESG, az egy parametrizálás. A paramétereknek a belövése, hogy milyen paraméterek mellett akarok finanszírozni. Amiről én beszélek, az a paradigmáknak a kérdése, hogy milyen paradigmában van, és ugye a paradigma az egy szélesebb, nagyobb ügy, mint a paraméter, tehát hogy milyen paradigmának milyen paramétereit lövöm be, arról már szólhat az ESG, de még nem tisztázod, hogy milyen paradigmában parametrizálsz, addig az ESG önmagában kevés lesz, hiszen ha mondjuk azt mondom neked, hogy akkor mondjuk menjünk el együtt kirándulni valahova, akkor ugye rögtön az a kérdés merülhet fel, hogy ez egyáltalán nem mindegy, hogy a sarki erdőbe megyünk el kirándulni, vagy az északi sarkra. Mert ez két tök külön paradigma, és akkor utána persze belülhetjük parametrikusan, hogy akkor gyalog megyünk oda, rollerrel megyünk, repülővel megyünk, ezek már parametrikus kérdések, de az első nagy kérdés, hogy hova megyünk, és mit akarunk, és mennyi időre megyünk, tehát hogy az ESG az egy kisebb kérdés, azok parametrikus kérdések.
Igen, abszolút értem, amit mondasz. Én valószínűleg személyesen, szubjektív módon túldimenzionálom ezt az egészet, és azt gondolom, hogy sokkal többről kellene, hogy szóljon, illetve lehet, hogy abban tévedek, hogy nem az ESG a megoldás, de abban viszont tartanám magam, hogy a cégek igenis ki tudják ezt kényszeríteni, hogyha olyan terméket, tehát ugye kell hozzá nyilván szabályozás, tehát ez biztos, hogy kell, de hogyha olyan a termékpaletta, az úgy van előállítva, úgy van árazva, és minden úgy van előkészítve, hogy ne lehessen más típusú terméket vásárolni, akkor a fogyasztó nem tudna úgy dönteni, hogy olyat vásárol, vagy olyat csinál, ami pont ellene megy ennek az egésznek.
Hogy mondjak még egy példát erre, hát, hogy így akkor egyértelműbb. Tehát mondjuk vegyünk egy olyan ESG projektet, ami mondjuk valami fajta, mit tudom én, olaj, fosszilis felhasználásról szól. És mondjuk ebben a projektben van carbon offsetting, az egy nagyon népszerű dolog, tehát mondjuk oké, eladok több benzint vagy olajat, de közben ültetek fákat Magyarországon, vagy Kenyában, vagy Isten tudja hol. És akkor ugye ez megfelel egy ESG szabványnak, hiszen ugye egyrészt növelem a kibocsátásomat, de másrészt offsettingelem, azzal ellensúlyozom, azzal, hogy fákat ültetek. Parametrikusan ez oké, de paradigmatikusan ez nem oké, mert ugye a klímatudósok már nagyon régen mondják, hogy ez a carbon offsetting, ez a carbon offsetting, ez egy elképesztő önbecsapás, ugyanis nem lehet annyi fát ültetni, amennyi kibocsátás lenne, tehát hogy csak az Egyesült Államok kibocsátása annyi fát feltételezne, hogy a világon nincs annyi hely, amennyi fát kéne ehhez ültetni. Arról nem is szólva, hogy az a fa, amit ma elültetek, az csak 15-20 év múlva fogja ellensúlyozni a jelenlegi kibocsátásomat, és akkor is csak akkor, hogyha ezt a fát a végén nem égetik el, de ennek a fának egy nagy részét elégetik, ami tovább fokozza az üvegházhatássugárz kibocsátást. Tehát, hogy az egyik legnagyobb önbecsapás, hogy majd faültetéssel fogom ellensúlyozni. Tehát, hogyha nem csökkentem magát a kibocsátást, hanem növelem, és azért a legtöbb ESG projekt az mégiscsak a kibocsátás növelésére, a finanszírozásáról szól. A másik oldalon meg ugye ellensúlyozni akarom, de ez egy hamis dolog, tehát megint paradigmatikusan ez a dolog nem működik. Parametrikusan persze azt lehet mondani, hogy ezek ESG kritériumoknak megfelelő dolgok, hiszen offsettingelem a kibocsátásomat.
Igen, rosszul van az egész definiálva, rosszul van meghatározva a standard. Talán inkább akkor emellett a három betű mellett inkább a három R-t kéne behozni, annak is az első R betűjét legfontosabban az a reduce, amiről te beszéltél, hogy a csökkentés és az újrafelhasználás, újrahasznosítás az nagyon fontos lenne.
Jó, de ott figyelj. Is egy következő probléma, bocsánat, hadd kapaszkodjak bele az újrafelhasználásra, mert ebből is erről
Zenéljünk is. Egyet, és akkor utána belekapaszkodhatsz, ezzel folytatjuk akkor a 3R-rel.